Igen, ahogy ígértük, a vonalban itt van velünk tehát Doboz István, a Világbank volt vezető közgazdásza Amerikából. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Továbbra is Floridában?
Igen, igen, itt szenvedek a Mexikó-öböl partján.
Hát, ilyen szenvedést kívánunk még sokaknak. Az Indexre... Én Indexen megjelent tegnap egy elemzésed arról, hogy mi történt, illetve miért nyerhetett Biden. Mi egy kicsit előre tekintenénk, de azért, ha röviden összetudnád nekünk foglalni így az érzéseidet, mi változott, az érdekes igazából, hogy szerdán beszéltünk, az eredmények még éppen csak csorogtak, és az volt az a pillanat pont, amikor beszéltünk, amikor úgy tűnt, hogy Trump megtarthatja az elnöki posztot, a fogadóirodáknál is akkor esetleg hirtelen 70% közeléből 30%-ra a változás esélye, tehát Biden győzelmének az esélye, és aztán szépen megfordult. Ugye a dolog most már tudjuk a végeredményt nagyjából, hogyha elvonatkoztatunk a várható jogi procedúráktól és újraszámlálásoktól. Szóval, hogyha kicsit még visszatekintünk, hogy látod most, mik a legfontosabbak, hogy miért alakult így?
Nézd, egy nagyon ellentmondásos elnökválasztás volt ez, és hát megint a közvéleménykutató cégek ugye csődöt mondtak. Egészen más jósoltak, mint ami valójában bekövetkezett. Egy igen erős, úgynevezett kék hullámot jósoltak, hogy a demokraták aratni fognak, még akkor is, hogyha Donald Trump esetleg megnyeri az elnökséget, tehát újra választják. De nekem mindig az volt a véleményem, hogy ez erre nem lehet, erre nem lehet szó. Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, ahol a gazdaság visszaesett ugye ebben az évben, a járvány globális gócpontjává vált az Egyesült Államok, borzasztóak az adatok. Nem lehet az, hogy ne büntesse az amerikai nép azt az elnököt, aki ezért a válságért, ezért a drámáért felelős. És hát megbüntette. De úgy büntette meg Donald Trumpot, hogy csak őt büntette, de nem a republikánus pártot. Tehát a nagy ellentmondása ennek a 2020-as elnökválasztásnak, illetve a szavazásnak, mert egyébként ez egy össznépi szavazás volt, itt nem csak az elnökről döntöttek, itt a képviselőházról, a szenátusról, aztán állami szinten is kormányzók. Szóval nagyon-nagyon komoly össznépi szavazás volt, ráadásul munkanapon. A republikánus párt igen jól jött ki ebből a szavazásból, hiszen a képviselőházban még növelték is, illetve csökkentették a hátrányukat, és megtartották, úgy tűnik megtartják majd az előnyüket a szenátusban. És ugye hát tudjuk, hogy komoly előnyük van a legfelső bíróságon, arra most nem volt választás természetesen. Tehát egy olyan helyzet alakult ki, hogy Donald Trump bukott, a republikánus párt pedig kicsit nyert is.
Viszont Georgiában nem lesz eredmény, illetve még elképzelhető, hogy senkinek nem lesz meg az 50%, most a szenátusi választásról beszélek, még lehet, hogy kijön 50-50-re a vége, nem? Ez egy viszonylag új fejlemény.
Nézd, most egyiknek sem lett meg az 50%-a, emiatt új választások lesznek. Tehát pótválasztások lesznek január elején, de a legtöbb vélemény az, belétve az enyémet is, és elég közelről figyelem ezeket az eseményeket, hogy a republikánusok legalább az egyik helyet a két szenátusi hely közül megkaparintják, és akkor megmarad nekik a nagyon-nagyon csekély fölényük a szenátusban, és akkor visszaáll minden Amerikában, hogy gyakorlatilag cselekvős képtelen lesz az új kormány, illetve az új elnök, hiszen blokkolni tudja a szenátus minden döntését, a törvényhozásban gyakorlatilag béna kacsa lesz. Tehát visszáll az a helyzet, amit sajnos az Egyesült Államokról már tudunk, hogy egy kicsit olyan kudarcállam irányába kezd elmenni, hogy gyakorlatilag nem lehet, patt helyzet alakul ki, a kormányzat egyik része a másikat közömbösíti, és az elnök arra kényszerül, hogy elnöki rendelettekkel kormányozzon, mert amúgy az ország működés képtelenné válna.
Érdekes a tőzsde, viszont ennek örült. Mondd, Endre.
Nem, a szenátusnál ugye ott érdekes volt számomra, hogy amikor kialakult ez a mostani 48-48-as állás, hogy ahogy nézegettem az adatokat, a republikánusok egy helyet nyertek csak ezzel, és kettőt vesztettek. A demokraták pedig kettőt nyertek a jelenlegi állással.
Igen, igen.
Tehát egy kicsit pozitívabb a kép szerintem.
Nézd, esély van arra, szerintem nem nagyon magas esély, hogy a pótválasztás, ugye még két hely még nyitott, január elején ez el fog dőlni Georgiában. Ha megsikerülne a demokratáknak mind a két helyet szerezni, akkor megvan a többség. Különösen padhelyzetben ugye az alelnök dönti el a választás kimenetelét a szenátusban. Tehát ez az opció fönnáll, ez a forgatókönyv fönnáll, akkor pedig mi lesz? Ha meg is lesz a demokratáknak a fölénye, akkor is tudnak nagyon-nagyon blokkolni a republikánus oldalról, és ott van természetesen a legfelsőbb bíróság 6-3-as konzervatív fölénnyel. Tehát én úgy érzem, hogy a szenátusi választástól függetlenül is igen-igen borús körülmények válnak az Egyesült Államokra az elkövetkező évben. Most nem is beszéljünk a vírusról, ami borzasztó, ahogy mondtam, nagyon-nagyon rossz a helyzet, és a gazdasági helyzet sem jó. Tehát Joe Bidennek nagyon nehéz dolga lesz, és nem irigylem, hogy most lett az elnök, mert a helyzet nagyon-nagyon-nagyon rossz.
Akkor kicsit a gazdaságra visszagy a tőzs, de ennek a helyzetnek örül, tehát pontosan amiatt emelkedett nagyot a magyarázatok szerint, mert hogy ez a bénakacsa dolog, ez mennyire jó a Wall Streetnek. Nincs ebbe egy kis ellenmondás, hogy válságot kéne kezelni, a gazdaság is rossz bőrben van, de nagyrészt a vírus miatt van rossz bőrben, mert ugye tavaly évvégéig azért még csak szuperlatívuszokban lehetett beszélni, legalábbis ugye ezt hallottuk mindenhonnan, és a tőzsde meg örül annak, hogy Biden nem tudja visszacsinálni a Wall Streetnek kedves adócsökkentéseket, nem tudja szétdarabolni a nagy tech multikat. Szóval, hogy is van ez? Kicsi ellenmondást érzek.
Igen, van ellenmondás. A tőzsde minden jó hírnek örül, és akkor fölmennek az árfolyamok. Most mi volt a jó hír? Az, hogy sikerült elnököt választani, és úgy tűnik, hogy ez a bírósági út, amire Trump akarja terelni a választásokat, ez nem fog sok sikerrel kecsegtetni. Tehát a tőzsde megnyugodott, hogy a választás nem húzódik el decemberig, vagy december végéig, és nem kell a legfelsőbb bíróságnak eldönteni, hogy ki legyen az Egyesült Államoknak az elnöke. A tőzsde mindent utál, de legjobban a bizonytalanságot. Tehát elsősorban erről van szó, hogy megszűnt ez a bizonytalanság, és a másik pedig, amire te is céloztál nagyon helyesen, hogy gyakorlatilag bármilyen radikális programja is van Joe Bidennek, például említette te is az adóemelése kapcsolatban, ezt nem fogja tudni megvalósítani. Tehát ez nagyon megnyugtatta a tőzsdét. De ne a tőzsdére foglalkozunk egyébként, mert az annyira elszakadt már a reális gazdaságtól, a reál gazdaságtól, hogy erről már több cikket is írtam itt az amerikai lapokban, hogy ez már teljesen azt lehet mondani, hogy mesterséges elválás a reál gazdaságtól a pénzpiacoknak.
Jó, akkor beszéljünk a reálgazdaság helyzetéről, tehát ott most mik a kilátások, illetve mennyire függ ez a vírustól, illetve mitől függ még, illetve mi az, amit esetleg Biden meg tud csinálni, amiben esetleg, ha feltételezzük, hogy abból indulunk ki, hogy a szenátust bukják a demokraták, akkor ott a republikánusok is partnerek lehetnek.
Igen. Nézd, ebben az évben, annak ellenére, hogy visszapattant az amerikai gazdaság igen szépen a második és a harmadik negyedben, A gazdasági visszaesés körülbelül 4-5%-os lesz, a munkanélküliség 7-8%-os, a költségvetési hiány 17%-os. Egyedül csak infláció nincs. Ráadásul nem sikerült a második mentőcsomagot beindítani, ugye nem tudtak megállapodni a republikánusok és a demokraták ezen a területen a választás előtt. Tehát a lakosságnak, különösen azok, akik munkanélkül vannak, vagy pedig csak fél időben dolgoznak, itt nagyon komoly jövedelmi problémák kezdenek kialakulni. Az első nagy mentőcsomag fantasztikus nagy tőkeinjekció volt, ugye úgy nevezik, hogy helikopterpénzt dobtak le Amerikára, minden négytagú család $3,200 kapott ingyen a kormánytól. Ezt meg kell ismételni, mert akkor itt nem lesz gazdasági föltámadás. Ugyanakkor Biden azt mondja, hogy a legfontosabb első számú prioritás a járványnak a megfékezése. Tombol a járvány. tombol, naponta 1000 ember hal meg. Az eseteknek a száma 100 000-rel növekszik. Múlt hét volt a legrosszabb, amióta a koronavírus Amerikát megcsapta. Már 240 000 közül van a halottaknak a száma eddig. Tehát Bidennek teljesen igaza van. Trump elhanyagolta ezt a kérdést, lemondott róla, nem tudom megoldani, bár ezt így soha nem mondta. Biden azt mondta, hogy mindent ennek rendelünk alá, már egy csapatot föl is állított erre, egy ilyen task force-ot, és az az érzésem, hogy a gazdaságot sem fogja sajnálni, ha kell, leállítja a gazdaságot, annak érdekében, hogy végre megfékezzék a vírust, mert még mindig nincs vakcina. Tehát nyilvánvaló módon nagyon erős intézkedéseket fog tenni, és ez ki is jelentette, hogy ez az első számú.
Ezt ő meg tudja tenni, illetve hogyan zajlik a hatalom átadás átvétel? Tehát mikortól tud ő ebbe az irányba elmozdulni? Ugye sürgős döntéseket kívánna, de hát ő majd csak januárba költözik a Fehérháza. Mikortól van hatáskör? Ez hogy működik?
Január 20-án déltől ő az Egyesült Államok elnöke.
Na jó, de hát ha akkor kezd a járvánnyal foglalkozni, akkor az már lehet, hogy kicsit később.
Hát ő csak előkészületi lépéseket tesz, tehát felállítja a csapatot, az intézményi struktúrát, mert gyakorlatilag ez nem működött sehogy sem Donald Trump alatt. Hát nem véletlenül az Egyesült Államok, a világ lakosságnak a 4%-át adja, közben pedig az esetleknek a 25%-a itt van a világon. Hát itt valamit nagyon-nagyon eltoltak, és ez egy szuperhatalom, többet költ egészségvédelemre, mint minden más fejlett ország a világon. 17-18%-át a nemzeti összterméknek erre az egészségvédelemre költik, és ennek ellenére ilyen nagyon szomorú helyzet alakult ki. Tehát egyértelmű, hogy ezzel kell foglalkozni, de nem tud igazából foglalkozni, mert január 20-áig Donald Trump az elnök, és Trump valószínűleg inkább a jogi ügyekkel fog foglalkozni, de hát eddig se foglalkozott eredményesen a járvánnyal, hát teljes csőd, hát nem véletlenül váltották le őt, egyértelműen Donald Trumpot a járvány miatt, és amiatt keletkezett gazdasági visszaesés miatt, és az etnikai feszültség miatt, ami szintén összefüggött a járványa, ezért váltották le.
Oké, tehát akkor most Biden előtt ez a legfontosabb feladat, a kettőszorosan összefügg. Még egy ide kapcsolódó kérdés, ugye sokan azt mondják, hogy az első értékelésekben, hogy Bidennek az elképzelései, azok óriási pénzeket kívánnának, és még jobban döntik be a költségvetést. Az amúgy is nagyon durván elszállt hiányra ennek nagyon rossz hatása lehet, de mik is ezek, illetve hogy ezek a hangok most azt feltételezik, hogy ebben partner lesz a szenátus, mert mintha a kettő kizárna egymást, tehát a hatalma.
Nem hiszem. Ha a szenátusban megmarad a republikánus fölény, akármilyen kicsi is, nem lesz költekezés. Ugyanakkor a képviselőházban hagyják jóvá a költségvetést, tehát az elnöknek a képviselőháztól kell először megszerezni az engedélyt, utána aztán a szenátusban is jóvá kell hagyni. A helyzet az, hogy nem hiszem azt, hogy ebben a helyzetben, amikor már a költségvetési hiány 17%, egy újabb mentőcsomagot kell beindítani, hogy azokat a grandiózus terveket, amiket Biden a programjába belefoglalt, mint például az infrastruktúrafejlesztési program, 2000 milliárd dolláros infrastruktúrafejlesztési program, hát ebből az első években, de az az érzésem, az első ciklusban sem lesz semmi. A másik az, hogy az egészségbiztosítási rendszernek az átalakítása. Amerikában az első számú társadalompolitikai kérdés az egészségbiztosítás, mert 10 millió embereknek nincs biztosítása. Itt az volt a cél, hogy bevezeti egy úgynevezett állami opciót, tehát nem csak magánbiztosítás lenne, hanem állami biztosítás is lenne, hát az pedig az állam állna annak a költségét. Hát ez nagyon-nagyon erős költségvonzata van, nem biztos, hogy ez menni fog. A másik ugye a zöld energia, a klímaváltozással kapcsolatban nagyon-nagyon-nagyon nagyra törő tervei vannak Bidennek, az biztos, hogy az első években ezeket vissza kell fogni, és valószínűleg nem lesz belőlük semmi sem. Aztán adóemelés. Az adóemelésnél ugye az a célja, hogy a szupergazdagokat, a dúsgazdagokat kell elsősorban megadóztatni, az adóemelésnek a háromnegyedét tőlük akarja beszedni, de hát akkor pedig attól kell tartani, hogy akkor a gazdaság meg kicsit lelassul. Tehát nagyon nehéz a helyzete, és meggyőződésem, hogy az első két évben, az első évben biztosan csak a vírus lesz a központi kérdés, és a gazdaságnak a fölpörgetése egy mentőcsomaggal, egy élénkítő csomaggal utána jöhet. Úgyhogy biztos, hogy az eredeti programból nagyon kevés fog megvalósulni az első két évben.
Oké. István, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál. Meg hát, hogy fölmaradtál ilyen sokáig, úgyhogy
nem
jó
volt,
pihenést.
Nem volt bármikor.
Köszönjük szépen, jó pihenést, jó éjszakát kívánok.
Minden jót kívánok.
Szervusz, szia. Doboz Istvánnal beszélgettünk, tehát a Világbank volt vezető közgazdászával, aki Floridában töltötte az elmúlt néhány napot, és onnan tudósított nekünk, most már másodszor is az amerikai elnökválasztás legfrissebb értékelésével kapcsolatosan hívtuk őt szerdán, közvetlenül az eredményszámolás, sőt, után, közben, mondhatjuk, hogy közben, amikor még viszonylag keveset tudtunk, illetve most már, hogy tudjuk, hogy ki a győztes.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hogy is mondta István, hogy nem tükrözi az amerikai tőzsde a reál folyamatokat? Megnézzük, mit mutat a reál folyamatokat nem mutató tőzsde, de előbb Budapest?
Hát Budapest nagyon izgalmas volt, szerintem érdemes egy pár szót mondani róla, tehát gyakorlatilag dupla forgalom volt a pénteki napon, mint úgy, ahogy megszokhat, tehát 21,3 milliárd forint, és hát olyan nagyon nagy és jó szereplők voltak, ugye OTP, MOL, Richter, ez a hármas fogat vitte az egészet, gyakorlatilag meghaladták a várakozásokat az eredményeik, ugye gyors jelentések voltak a budapesti értéktőzsdén, és hát itt a MOL például tovább emelkedett, ugye volt neki egy nagyon komoly hajrája a gyors jelentése után, aztán utána 1,5%-ot még ráhúzott pénteken, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tényleg szuper teljesítmény volt, és a régiós tőzsdéket is lehagyta a B-t, úgyhogy aki a budapesti értéktőzsdén volt érintett, az még pénteken is örülhetett.
Amerikában nem is a péntek volt az izgalmas, mert az már egy levezető nap volt, mondhatjuk, ami előtte történt, arról beszámoltunk, úgyhogy inkább ilyen heti összegzésképpen mondhatjuk, hogy a választás hetében egy nagyon nagy mértékű emelkedés következett be a tőzsdén, az imént beszéltünk az okokról, és péntekre ebből már csak ilyen tingli-tangli maradt, a tech cégek emelkedtek, olajcégek az olajár esése miatt elsősorban vesztettek, az S&P 500-as mínusz nullában zárt, a Nasdaq plusz nullában zárt, a Dow Jones meg egy icike-picikével nagyobb mínuszt ért el, de igazából ez a pont tök mindegy kategória, ha egyszer több mint 7%-ot emelkedett az S&P ezen a héten. 7,3%, lényegében mintha mi sem történt volna egész évben, voltak óriási kilengések, de majdnem nullából indult, ugyanis most 8,6% éves pluszban van, tehát lényegében a múlt heti, az előző heteknek a visszaesése az lenullázta az éves nyereségét az S&P-nek, és akkor ebből pattant föl, ebből kezdett rakétázni a múlt héten, így lehetett talán a legegyszerűbben összefoglalni azt, hogy mi történt a piacon. Már a választás napját megelőzően elindult a visszapattanás, akkor még azt lehetett mondani, hogy az előző hétnek a korrekciója és optimista eredményvárásról van szó, és utána pedig, amikor látszott, hogy Bidennek áll a zászló, és valószínűleg ő lesz az elnök, viszont meg lesz kötve a keze, és nem tudja elvégezni a programjának azt a részt, aminek a Wall Street nem örült volna, akkor meg kitört az eszméletlen jókedv a hét közepén, és utána ez egy kicsit enyhült, de nagyjából kitartott a végig, és akkor a pénteki semmittevés sem tudta már megakadályozni a Wall Street-et, hogy egy vagy kitörő lelkesedésen ünnepelje azt, ami történt az amerikai politikában. Úgyhogy nagyjából...
Még Budapestről egy fontos info. Ugye tőzsdezárás után jelentett pénteken a Waberers, és itt a harmadik negyedévi eredményekről, majd a délutáni uzsonnakamatban fogunk beszélgetni Erdélyi Barnával, a cég vezérigazgatójával, tehát aki nem tudná, délután van a Millás segélynek egy ilyen uzsonnakiadása, az uzsonnakamat itt a rádióban, és majd a Waberez gyors jelentésről beszélgettünk a cég vezérigazgatójával.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Hogyha informátoraim jól mondják, akkor eléggé egyértelműen és sokakat fölébresztve derült ki, hogy ki a mai hírszerkesztő, ugye?
Soler Andika lesz, igen. Bejelentkezett az egyik közös csetünkön, és ez mindezt egy telefonhívással abszolválta, tehát egy hanghívással, nem üzenettel, úgyhogy Gede kollégát azonnal kiugrasztotta az ágyból, aki szerintem azt hitte, hogy valami gáz van, és rohannia kell be a rádióba, úgyhogy pattant ki, fordult ki, és már félig fölöltözve derült ki számára, hogy nincs semmi gond, csak Czoller Andi lesz a hírekben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző?